Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni 5. vasárnapra, igehirdetési alapigéjül kijelölt. Úgy, amint ezt megírva találjuk Jakab apostol levelében, az első fejezetben a 22. verstől a 27-ig a következőképpen. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtelen kegyesség az Isten és Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! A prédikálás csak látszólag könnyű mesterség. Valójában az egyik, ha nem a legnehezebb szolgálat az egyházban. Gyakran érheti kritika az igehirdetőt, és ha a bírálat jogos, akkor elgondolkoztatásra kell, hogy késztesse az ige hirdetőjét. A prédikálás nem egyszerűen arról szól, hogy szépen formáljuk a szavakat, vagy igyekszünk szépen formálni a gondolatokat, és akkor annak valami olyan íve lesz, mely íven a lélek átsuhanhat ebből a földiből oda a mennyeibe. Luther Márton így határozza meg az egyházat: egyház az, ahol az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. A helyes kiszolgáltatással nincs is semmi gond, hiszen azt liturgiánk, hitvallási irataink nagyon jól megmondják, meghatározzák, hogyan kell és lehet csinálni. A Bibliára alapozott hitvallásunk garantálja, hogy jól csináljuk, amit csinálunk. Nem ilyen egyszerű azonban a helyzet az igehirdetéssel kapcsolatban. Nem könnyű ugyanis a régit vegyíteni az újjal. A bölcs az óból is, meg az újból is hoz elő. Hiszen az új körülmények, az olykor szorító, soha nem tapasztalt megszorítások új megfogalmazásra késztetik az embert. A keresztény embert is. Át kell, hogy gondolja, át kell, hogy értékelje. Az a szó azt jelenti még, amit korábban jelentett? Az igehirdetőtől nem csak az evangélikus egyházban, nem csak a testvéregyházakban, de még a világban is elvárják, hogy véleményt nyilvánítson párkapcsolattal, házassággal kapcsolatban, de foglaljon állást egyháza nevében, a génmanipuláció, a kutatás etika, vagy éppen a szociális rendszer visszásságainak egész társadalmat érintő kérdéseiben is. Mindezt Isten képűségünk elkötelezettségében. Csoda-e, ha ennek nem képes mindenki megfelelni? Még a pápák, még a zsinatok is tévedtek. Hát hogy ne tévedhetne akkor az egyszerű vidéki pap? A mindent megválaszolni akarás kényszere, a perfekció utáni vágy sok keresztényt vezetett már tévútra. Attól, hogy valaki még keskeny úton jár, nem biztos, hogy a jó úton jár. Vannak jelek, melyek egyértelművé teszik, hogy jó úton járunk, vagy sem. Jézus Urunk így tanít minket, gyümölcseikről ismeritek meg őket. A rossz fa nem hozhat jó gyümölcsöt. Aki csak hallgatja, de nem cselekszi az igét, nos az szinte soha nem kap visszajelzéseket. És ilyenkor gyakran az önigazságának a zsákutcájában marad. Mert azt hiszi, hogy ő jól csinálja. Örül ő az üdvösségének, ő maga. De minden olyan gondolat, ahol az én mindennél fontosabb, az egoista gondolat, és az nem vezet sehová. Aki azonban cselekvője az igének, az bizony miközben cselekszi, miközben cselekedni akarja az Isten elvárásait, észreveszi, hogy az ő ereje véges, ráébred önmaga korlátaira, és természetesen mindeközben megtapasztalja, hogy Isten, amit elvár, azt mindig nagyobb összefüggésekbe helyezi. Aki nem hajlandó felvállalni az élet realitásával való szembenézést, az nem csak becsapja magát, de ha szószéken is áll, és most maradjunk csak az egyház portáján belül, az félrevezet másokat is. Nem véletlenül mondja a Szentírás figyelmeztetésül, közületek ne menjen mindenki tanítónak, mert a tanítók nagyobb elbírálás alá, magasabb elbírálás alá esnek. Hogyan mondja a magyar nyelvünk? A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. A jó szándék még kevés. Jakab apostol azt írja, legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói. És ez teljesen egybecseng azzal, amit Jézus tanít a hegyi beszédben. A hegyi beszéd végén. Gondoljunk csak arra a példázatra, amikor azt mondja, hogy aki hallgatja az én beszédeimet, és meg is cselekszi, az hasonló az okos emberhez, aki sziklára építi az ő házát. Legyetek tehát az igének cselekvői, ne csupán hallgatói. Az ember azért hallgat, azért hallgatja a prédikációt is, meg azért hallgat az Istenre is, hiszen az Isten titokzatosan az ő szent lelkén keresztül a lélekben szól hozzánk. Szóval azért hallgatunk erre a belső hangra is, vagy éppen a szószékről elhangzó külső hangra, vagy éppen, ha egy jó könyvet olvasunk, akkor a gondolatok közötti csendben szóló, megszólaló Istenre, mert hinni akarunk. Amikor fiatalok vagyunk, akkor ez a hit, ez tapasztalatlanságunk miatt a hiszékenységgel is keveredik. Amíg fiatalok vagyunk, és a fiatalság bódító illatfelhőjében vagyunk, hajlamosak vagyunk elhinni, hogy ami jól hangzik, az jól is működik. Na ezért a fiatalok a célcsoportja sok-sok vállalkozásnak. Mert ha egy jó szlogent kitalálunk, akkor el fogják hinni a fiatalok, a tapasztalatlanok, az élet tapasztalattal még nem bírók, hogy tényleg ez működik is, hiszen milyen jól szól. Így történnek meg aztán a fiatalkori botlások, és butaságunk árát olykor egy életen átnyögjük. Pedig elkerülhetőek lennének a tragédiák. Talán ilyen címet is lehetne adni valami olyan felvilágosító előadássorozatnak, ahol az élet kresszabályait lehetne oktatni. Ha stop tábla van, állj meg, hiszen az a te életedet védi. Mert a keresztény fiatal is fiatal, és hiába keresztény, ugyanúgy tapasztalatlan, mint a többi fiatal is, ahogyan tapasztalatlan. Nem véletlenül környékezik meg a szekták a fiatalokat. Hiszen életkori sajátosság, az egyetemes válaszok utáni vágy. Csak később derül ki, hogy egy elmélet, egy világnézet mindig annyit ér, amennyit meg lehet belőle valósítani. Amennyit meg lehet belőle élni. Ami jól működőnek tűnik addig, amíg csak magamért vagyok felelős, egyszerre másképpen alakul, ha másokért is felelősséget vállalok. Amit könnyűszerrel elhordoztam addig, amíg csak a magam ura voltam, amikor családos ember lettem, amikor már nem csak rólam van szó, hanem másokról is, akkor már nem tudok felvállalni olyasmit, amit korábban felvállaltam. Hiába tetszik valakinek az aszkétikus, szemlélődő élet, a növekedő gyermeknek ennivalóra, ruházatra, melegre, gondoskodásra van szüksége. És ennek megteremtéséhez bizony egyre több és több szabadidőt kell feláldozni. Sokan nem valósítják meg saját életükben a jézusi életmodellt, de azt mások életében előszeretettel számon kérik. Maguk ugyan nem járnak templomba, de gyermekeiket szívesen elzavarják oda. Elvégre a maguk módján keresztények. Számtalan papcsalád élete is zsákutcába torkollik, mert amit hirdet a családfő a szószékről, azt a hétköznapokban nem éli meg. Így a közös, családi szolgálat öröme helyett csak keserűség marad. Sok olyan papgyerek van, akik alig várják, hogy felnőjenek, és kerülhessék az Isten házát. Hál' Istennek van ellenkező példa is. Hol követik el, hol követjük el a hibát? Mindenek előtt ott, amikor olyat kérünk számon másokon, amit magunk sem tudunk megtenni. Amikor természetellenes magatartást várunk el a természetes helyett. Amikor elhisszük, hogy az Isten hit is azért van, hogy rózsaszínben lássuk a világot. Meg hogy minden bejöjjön, hogy minden sikeres legyen. Aki cselekszi az igét, az jól tudja, hogy a válaszkeresés szabadságán túl a működőképes megoldás az, amire bizonságtevő, hiteles élet épülhet. Másra nem. De azt is tudjuk, hogy ez nem a mi érdemünk, hanem Isten ajándéka ez. Tökéletes ajándék, onnan felülről a világosság atyától száll alá, ahogy hallhattuk az oltár előtti igében. Igénk végén, tulajdonképpen az elején elhangzott ige és a végén elhangzott ige nem más, mint két pillére, egy nagyon szép gondolatívnek. Ezt olvashatjuk. Tiszta és szeplőtelen kegyesség az Isten és Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embereknek önmagát a világtól. Amikor megnéztem ezt az igét, akkor ott ezt olvastam a magyar fordításban, kegyes. Egyből arra gondoltam, kegyes, hát ez biztos, akkor a latinban a pietas áll majd ott, hiszen az a szó azt jelenti, hogy kegyes. De valami belső hang azt mondta, hogy és mi van, hogyha mégsem az? Úgyhogy néha megtörténik ilyen is, leveszi az ember ilyenkor a különféle fordításokat, és megnéztem a latin fordítást is. És meglepetésemre nem a pietas szó állt ott, hanem a religio munda. A religio, ugye azt tudjuk, hogy a latin religio tőből származik, és jelentése szerint ez azt jelenti, hogy re, ugye vissza, kapcsolódás. Tehát aki hisz, aki vallást gyakorol, az visszakapcsolódik a Teremtő Istenhez. Hova kapcsolódik vissza? Hát vissza a rendbe, az Isten rendjébe. A mundus, a munda pedig azt jelenti, hogy világrend. Világ mindenséget, világegyetemet, teremtett világot jelöl, de ugyanakkor jelenti azt is, hogy rendes, csinos, tiszta, takaros. És így már össze is cseng a görög szóval, a görögben pedig a kozmosz áll. A kozmosz pedig a rendezett világ. A káosz a rendezetlen, a kozmosz a rendezett világ. Visszakapcsolódni tehát az Istenhez. Erre tanít minket a mai ige. Tiszta és szeplőtelen kegyesség, tehát az, ha valaki visszakapcsolódik az Isten rendjébe, ha rendesen él, ha istenesen él. Talán ez a rövid és nyelvi kitérő is megvilágíthatja számunkra, hogy az Istennek tetsző kegyesség mindig is az volt, ha valaki felvállalta az élet normalitását, és küzdött minden eszközzel az élet abnormalitása ellen. Mert az Isten világrendjébe való visszatalálás, belekapcsolódás, az tetszik az Istennek, és az üdvös az embernek. Megőrizni magunkat tehát a világtól, csak úgy tudjuk, hogyha benne vagyunk a világban. De úgy, hogy az Isten rendjét képviseljük ott. Ha belesimulunk az isteni rendbe, ha belesimulunk az isteni tisztaságba, akkor majd nem táblácskák, kőbevésett, rövid megemlékező mondatok fogják jelezni azt, hogy mi itt voltunk ebben a földi létben, hanem gyermekeink, rokonaink, barátaink, ismerőseink emlékében lesznek ott ezek a láthatatlan hálatáblácskák. De ezeket Isten nagyon komolyan veszi, mert ő előtte minden kitörülhetetlenül jelen van. A jó cselekedetek tehát, melyek az életet segítik, annak minőségét emelik, az nem más, mint az Isten rendjével való együttműködés, kooperáció. Isten pedig ezen a mai vasárnapon, Rogáte vasárnapján, ami azt jelenti, hogy imádkozzatok, pontosan erre hív el mindannyiunkat, legyünk az ő munkatársai, de ne úgy, hogy önerőből, hanem úgy, hogy mindezért imádkozunk együtt. Urunk Istenünk, megvalljuk neked, hogy számtalanszor hívtunk már téged segítségül, mégsem tudunk úgy imádkozni, ahogyan te akarod, és ahogyan szeretnénk. Kérünk, taníts minket imádkozni, és hallgass meg minket, mert atyánk vagy az Úr Jézus Krisztus által. Amen.